Kedves hallgatom! A Szentírás helyes tanítása elvezet minket az élő Krisztushoz. Hadd illusztráljam ezt egy levéllel, amit rádióprogramunk egyik hallgatójától kaptam. Amikor tanulmányoztuk a római és korintusi leveleket, kezdtem rájönni, hogy milyen sok testies keresztjén él a világon. Kezdtem vágyakozni ennél sokkal többre. Ezért elkezdtem imádkozni, hogy igazán megismerjem Krisztust, ahogy Isten ezt akarja. Egy darabig semmi sem történt, de kitartottam az imádkozásban. Aztán Isten válaszolt imádságomra. Egy napon azt mondta ön, hogy Isten Krisztusban lát minket, és mintha valamilyen sötét, rejtett tárgy kezdett volna a világosságba kerülni. Már azelőtt is sokszor elolvastam az Efézusi levelet, de azon a napon az ön tanítása igazán hazatalált. Csodálatos volt megtudni, hogy Pál imádságát még mindig meghallgatja Isten. Rájöttem azon a napon, hogy Isten többé nem úgy nézett rám, mint földön küzdő bűnösre, hanem Krisztus által, és úgy, mint aki az ő gyermeke vagyok. Hadd mondjam neked szívem teljességéből, hogy juss el Krisztushoz. Azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Kolossé levél, 3. rész, 2. vers. Valójában a törődés szó azt jelenti, hogy vonzódás. Gondoljunk az odafennvalókra. A Filippi levélben Pál azt mondta, hogy ami csak igaz, ami csak tisztességes, ami csak igazságos és kedves, azokra gondoljunk, mert ezek Krisztusra mutatnak. Az élet tele van a maga kicsinyes problémáival, például azzal, hogy ki tudunk-e jönni anyósunkkal, vagy nem, és ezek a problémák nekünk nagyon valóságosak, de a legnagyobb szükségünk az, hogy eljussunk Krisztushoz. Ennek minden mást meg kell előznie. Az odafennvalókkal törődjetek, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Kolossé levél, 3. rész, 3. vers. Mert meghaltatok. Ezt úgy is vissza lehet adni, hogy már halottak vagytok. Ha meghaltunk, akkor ez hova vezethető vissza? Pál ezt írta a Galatákhoz. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Csak nem 2000 évvel ezelőtt meghaltunk, amikor Krisztus meghalt a kereszten. Ő foglalta el a helyünket. Ő benne haltunk meg. A ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. A keresztség által kikerültem a régi Ádámból, vagyis a Szentlélekbe való bemerülés által. Kikerültem Ádámból, és betagolódtam Krisztusba. Most már Krisztusban élünk. Mivel Krisztusban élünk, az ő életét kell bemutatnunk, és engednünk kell, hogy az ő teljessége tükröződjék általunk. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Kolossé levél, 3. rész, 4. vers. Ha van életünk, akkor az Krisztusban van. János írta első levelében, hogy szándéka, hogy bemutassa nekünk az örök életet. Miként mutathatja be az örök életet? Be akarja nekünk mutatni Krisztust. Krisztus az örök élet. Egy napon mindazok, akik Krisztuséi, megjelennek vele együtt a dicsőségben. Ha igazán feltámadtunk Krisztussal együtt, akkor ez életünk két területén mutatkozik be. Egyrészt személyes szentségünkben, másrészt az emberekkel való közösségben. Úgy tűnik, hogy a keresztények megrémülnek a szentség kérdésétől. Amikor fiatal lelkipásztor voltam, hallottam egy idős lelkipásztor nyilatkozatát. Ha a keresztények úgy félnének a bűntől, mint ahogy félnek a szentségtől, akkor az csodálatos lenne. Ez a legtöbb keresztényre érvényes kijelentés. Valahogy nem szeretjük azt a kifejezést, hogy szentség, pedig nagyon jó szó, és Pál éppen ezt tárja itt elénk, amikor a személy szentségéről ír. Krisztus csecsemőként jötte világra Betlehemben, de nincs többé abban az istállóban. Föntül Isten jobbján ebben a pillanatban is. Trónon ül, nem bölcsőben és nem vendégfogadóban, hanem magában a mennyországban. Érted és értem van fönt a mennyben. Ha Krisztusban élünk, ha elfogadtuk őt megváltónknak, akkor ez bemutatkozik a mi földi életünkben. Barátom, ha nem élsz benne ezen a földön, akkor talán sohasem találkozol vele odafent sem. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kabzsiságot, ami bálványimádás. Kolossei levél, 3. rész, 5. vers. Öljétek meg azt jelenti, hogy tegyétek félre az útból, oda, ahol a halottak vannak. A paráznaságot, ez a szexuális erkölcstelenséget foglalja magában. Vajon nem ez nehezíti meg az életedet ma? Sokan beszélnek ma arról, hogy odaszentelték magukat Krisztusnak, de ilyen bűnöket rejtegetnek az életükben. Pál világosságra hozza ezt, és nyíltan elmondja, hogy a gonosz kívánságokat meg kell magunkban ölnünk. Talán a szemünk okoz nekünk bajt. Talán kapzsi módon tekintünk valamire, vagy a kívánság tekintetével. Akkor a szemünknek kell a halál helyére kerülnie, és most már használjuk szemünket arra, hogy Krisztusra tekintsünk fel. Barátom, ez teljesen megváltoztatja az életünket. A tisztátalanságot. Ebben benne vannak a gondolatok, szavak, tekintetek, kézmozdulatok, sőt a viccek is. A gonosz kívánságot. Ez a bűnös kívánságokat tükrözi. Öljük meg a gonosz kívánságokat az életünkben. A kabzsiságot, ami bálványimádás. Ez azt foglalja magában, hogy valaki egyre több anyagi kincset akar fölhalmozni. A mindenható pénz az istene sokaknak ebben a korban. Vajon jobban érdekel minket a pénz, mint az élő Krisztus? Ez fájdalmas kérdés. A testünk a Szentlélek temploma, és ezért Isten dicsőségére kell használnunk. Amikor irodán felé tartottam ma reggel, nagyon sok ember igyekezett a munkába. Sokan voltak diplomások, üzletvezetők, valaki a legdrágább kocsival hajtott el mellettem. Nem vett észre engem és másokat sem, annyira sietett. Nem tudom, miért sietett annyira, de feltételezem. Látunk képeket olyan emberekről, akik bálványtemplomokba tódulnak más országokban, hogy ott imádkozzanak, és sajnálom őket, mert a bálványimádás sötétjében élnek. De ez az ember is sötétségben van. Ő is imádja bálványát, és előtte hajtja meg magát. Az ő bálványa a mindenható pénz, és azért rohan, hogy még több legyen belőle. Nagyon sokan beleesnek a kabzsiság hálójába. Áhítoznak-e világ anyagi javai után, még több pénzt akarnak. Megkockáztatom azt a kijelentést, hogy a kabzsiság, ami mai világunk legnagyobb problémája. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Timóteushoz írt 1. levél, 6. rész, 10. vers. A pénz magában nem probléma, mert fölhasználható Isten dicsőségére is. De sokan vannak olyanok, még keresztjének is, akik már a 2. millióért fáradoznak, pedig nincs rá szükségük. A bálványt imádják. Ha Krisztusban élünk, akkor ő van az első helyen az életünkben, és az odafennvalókkal törődünk. Mert ezek miatt haragszik Isten. Kolossei levél, 3. rész, 6. vers. Pál itt azokat érti, amikről az imént beszélt, vagyis amik a világból származnak. Ezek miatt haragszik Isten. Az emberek nem csak azért vesznek el, mert ezeket cselekszik, és nem csak azért, mert nem hallottak Krisztusról. Az emberek elkárhoznak, mert bűnösök szívük mélyéből. Mivel bűnösök, azért cselekszik ezeket. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Kolossei levél, 3. rész, 7. vers. Akik ismerjük az Urat, valamikor mi is ezeket a bűnöket követtük az életünkben. De remélem, hogy már nem ezen az úton járunk. Találkoztam egyszer egy fiatal milliómossal. Nagyon őszintén elismerte, hogy mielőtt megtért, a mindenható pénz volt a bálványa. Mindig több vagyonra vágyott, mint amennyi a birtokában volt. Amikor Krisztushoz jött, elhatározta, hogy leáll a pénzhajhászással. Már volt neki egy tetemes vagyona, és az ezen fölülieket az Úr szolgálatára akarta fordítani. Azzal akart foglalkozni, amik a mennyei kincset gyarapítják, és Krisztus munkáját viszik előbbre ezen a földön. Barátom, vajon ő van életünkben az első helyen? Vagy azokban leljük kedvünket, amiket a világ fiai is keresnek? Pedig Isten ezekért ítéli meg az embereket. Miként várhatjuk, hogy elmenekülünk Isten ítéletétől? Ha Krisztusban élünk, akkor az odafennvalókat keressük, és nem merülünk el a világiasságban és az anyagiasságban. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Kolossei levél, 3. rész, 8. vers. Ezek olyan szokások, amik gőgösekké tesznek minket, ezért le kell magunkról vetnünk, mint valami ruhát. A ruhát szokásnak nevezzük. Sokan rabjai a különböző rossz vagy hiába való szokásoknak. Pál azt mondja, hogy vegyük le ezeket a régi bűnös szokásokat, mint valami ócska ruhát. Ne küldjük a mosódába, hanem dobjuk el mindenestől. Tegyük a szeméttárolóba mindegy szálig. A harag az engesztelhetetlen lélekből ered. Valaki azt mondta, hogy a rossz indulat álcázott harag. Olyan harag ez, amit túl sokáig melengedtünk magunkban. Ez a harag próbál bosszút állni és kiegyenlíteni minden bántalmat. Pál azt mondja, hogy a keresztény vesse le ezeket magáról, mint szennyes, utálatos ruhadarabokat. A haraggal nem Krisztust képviseljük, az Isten káromlást. Ennek két fajtája van. Van káromlás Isten és az emberek ellen. Az első káromlás Isten nevét gyalázza. Nem is éppen Isten nevének gonosz említése ez, hanem az, hogy valaki rosszul képviseli Istent és gyűlöli őt. Kaptam egy levelet valakitől, aki leírta a kis 3 éves gyermekének halálát, és azt, hogy mennyire meggyűlölte Istent emiatt. Valaki átadott neki egy kis füzetet egy kisgyermek halála címmel, és ennek olvasása alapján rátalált az Úrra. Rájött, hogy bár egyháztag volt már a gyermek halála előtt is, de nem született újonnan. Láthatjuk, hogy ha valaki Isten gyűlöli valami miatt, akkor ez azonos az Isten káromlással. Tudtad-e, hogy egy másik keresztényt is káromolhatsz, amikor hamis nyilatkozatot teszel felőle? Emlékszem rá, hogy évekkel ezelőtt valaki megjegyzést tett egy emberről, aki teológiájában arminiánus elveket vallott. A nyilatkozatot tevő kálvinista volt, és azt mondta, hogy az a másik ember a sátán szolgája. Barátom, amikor valaki ilyet mond, akkor hazudik Isten gyermekével kapcsolatban, és a káromlás bűnébe esik, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ebben benne van a bántó és a szennyes beszéd egyaránt. Nem hiszem, hogy a keresztény ebben gyönyörködhet, de már mondták, hogy bizonyos kis csoportok, amelyek összejönnek, szennyes vicceket mondanak egymásnak. egyes keresztjének esküdöznek. Valójában hallottam keresztény vezetőket is esküdözni. Nem hiszem, hogy Isten gyermeke lehet valaki, és ugyanakkor ilyen életet élhet. Ezeket le kell vetkőznünk magunkról. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt. Kolossé levél, 3. rész, 9. vers. Kiről beszél Pál apostol? Ezeket hívőknek írja, mert ezt mondja, levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt. Vajon lehetséges a kereszténynek hazudni? Bizonyára lehetséges. Ez nem azt jelenti, hogy valaki elveszti üdvösségét, amikor ezt teszi, máskülönben már sokan elvesztettük volna megváltásunkat. Ez azt mutatja be, hogy nem érhetjük el a tökéletességet ezen a földön, és nem szabadulhatunk meg teljesen régi természetünktől, amikor Isten gyermekeivé leszünk. Azt hiszem, a kisgyermek első bűne a hazugság. Hallottam történetet egy kisfiúról, aki berohant a házba, és ezt mondta. Anyu, anyu, egy oroszlán éppen most futott át a házunk előtti gyepen. Az édesanyja ezt válaszolta. Vili, tudod, hogy az biztosan oroszlán volt? Inkább egy nagy kutya szaladt át a kerten. Menj föl az emeletre, és vald meg az úrnak, hogy hazudtál. A kis Vili fölment, és egy kis idő múlva lejött megint. Édesanyja megkérdezte. Megvallottad, hogy hazudtál az úrnak? Ezt felelte. Igen, megvallottam. De az úr azt mondta, hogy amikor először látta meg, ő is azt gondolta, hogy oroszlán volt. A hazugság valahogy nagyon mélyen benne van az emberi szívben, és sok keresztény még mindig ebben vesztegel. És felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Kolossé levél, 3. rész, 10. vers. Felöltöztétek az új embert. Ha levesszük a régi ruhát, a régi embert, akkor fölveszünk egy új ruhát, az új embert. A természet nem tűri a vákuumot. Nem elég a levetkőzés, mert új emberként kell élnünk a Szentlélek hatalma által. Van régi természetünk, ami uralkodni akar rajtunk, és szinte szokások rabjaivá tesz minket. Ezért olyan szemléletes kifejezés a ruha, mint szokás. Kifejlődött bennünk bizonyos mód, ahogyan valamit cselekszünk. Aztán bonyolult idegrendszerünk is rabbá tesz minket a szokások területén. Ha ráteszem kezem a vörösen izzó kályhára, akkor üzenet hatol be az agyamba az idegrendszeren át. Az üzenet visszaadja a jelzést a kezemnek, és ezt mondja. Ostoba vagy. Vedd le ujjad a forró kályháról, mert megégeted magad. Természetesen ez sokkal gyorsabban történik, mint ahogy most elmondom neked. Ez reflexszerűen megy végbe nagyon gyorsan. Ugyanúgy, mint ahogy szokásaink formálódnak. Pszichológiai igazság, hogy levethetjük a régi szokásokat, és újakat alakíthatunk ki magunkban. De ez különösen igaz a hívőre nézve, mert benne Isten lelke lakik. Nekünk az új embert kell felöltöznünk. Aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Föl kell vennünk az új embert, és az új ember Krisztus. Így a gyülekezet őt képviseli ezen a földön. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Kolossé levél, 3. rész, 11. vers. Nincs többé görög és zsidó. A gyülekezetben a hívők testületében nincs sem görög, sem zsidó. Ez volt a vallási megosztottság vagy megkülönböztetés Pál apostol idejében. Körülmetéltség vagy körülmetéletlenség. Ez a vallási megosztottságot tükrözi szintén. Barbár és szkíta. Azokat nevezték barbároknak, akik nem voltak görögök, és akiket ma pogányoknak neveznénk. A szkíták voltak a barbárok közt a legmélyebb ponton. A szkíták a Fekete-tengertől és a Kaszpi-tengertől északra éltek. Az ott lakók voltak az akkor ismert világ legbarbárabb törzsei. Beszélünk pogányokról, bálványimádókról, brutális és aljas emberekről, akik megskalpolják ellenségeiket, aztán a koponyáikat csészeként használják, és áldozataik vérét abból isszák. Tudtad-e, hogy sokunk ősei szintén ebből a fajtából származtak? Minket azért neveznek kaukázusiaknak, mert éppen azon a területen laktak az őseink. Még Pál korában is egyesek közülük megismerték és elfogadták Krisztust. Az evangélium eljutott hozzájuk, és csodálatos munkát végzett úgy, hogy egyesek tagjaivá lettek a kolossei gyülekezetnek. Misszionáriusok mentek a Kaszpi-tenger és a Fekete-tenger északi vidékére, ahol szkíták fogadták el Jézus Krisztust megváltójuknak. Még ha barbárok is voltak, bekerültek az egyház testébe. Hanem minden és mindenekben Krisztus. Ennél nem lehetne csodálatosabbat említeni. Ez túl van minden leíráson. Krisztus képes összehozni az embereket, csoportokat, akik elkülönültek egymástól, és egyé teszi őket önmagában. Benne mindnyájan egyé váltunk. Gondoljunk arra, hogy most a kolossei levél gyakorlati szakaszát olvassuk. A tanokról szóló részekben láttuk Krisztust, aki Isten teljessége és az egyház feje. A hívők teljessé váltak ő benne. Megtaláljuk minden szükségletünket Krisztusban, de egyetlen ember alkotta törvényes vagy filozófiai rendszerben sem érhetjük el ezt. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy újból az Úr Jézus Krisztusra irányított figyelmemet. Köszönöm, hogy benne mindent megtaláltam. Benne teljes az örömem. És tudom, hogy biztos cél felé tartok. Segítségedet kérem, hogy ezen az úton soha félre ne lépjek, hanem haladjak egyenesen a cél felé, amíg színről színre nem találkozom az Úr Jézus Krisztussal. Amen.